Ezek a viszonyok, amelyek között itt most mi dolgozunk, a miénktől teljesen eltérőek, teljesen mások. Ezt megszokni, ezt átélni, ez egy külön megpróbáltatás.
Amit nem lehet megszokni, az a családtól való távollét, azt csak elviselni lehet, ez a meggyőződése, megszokni nem.
Mi most találkoztunk igazán először a háborúval. Jobban mondva, a háborúnak az utolsó felvonásával, amikor is 8 év után végre megálltak a fegyverek.
1988. augusztus 20-a. Az irak-iráni fronton elhallgattak a fegyverek. Szeretnénk hinni, hogy végleg, abban a 8 éves háborúban, amelyet minden bizonnyal az egyik legértelmetlenebb és legvéresebb pusztításként tart majd számon az újkori történelem. A csapatok még a legutolsó hadrend szerint sorakoznak az 1200 kilométeres frontvonal két oldalán. De a napi híradókból már elmaradtak a sokkoló jelentések. A lebombázott városokról, a temetetlen holtakról, az 1 milliónál is több áldozatot és sérültet sirató fájdalomról. Csend van a frontvonalon. A fegyvernyugvást ENSZ katonák vigyázzák. A 15 magyar az iraki oldalon szétszórva teljesít szolgálatot. A középső ellenőrzési körzet parancsnoka is magyar. Ide Bakubába látogattunk el. Szerettük volna egy napjukat bemutatni kamerával. Elkísérni őket például járőrútjukra. Ez azonban lehetetlen volt. Az engedélyt minden bizonnyal saját érdekünkben nem kaphattuk meg.
Nagyon sok az fel nem robbant lövedék, az akna. Ők sem tudják, hogy hol vannak az aknamezők pontosan, hiszen a harcok során többször cserélt gazdát a terület. Egyik fél is alaknázott, másik fél is alaknázott, nem mindig szedték fel, nem pontosan szedték fel. Többször fordult az, hogy meg kellett állni és meg kellett vizsgálni a területet, mert aknák között mentünk, akkor vettük észre, akkor realizáltuk a dolgot, amikor már rajta voltunk a területen. Ilyen szempontból ez a veszélyezett mindig is fel fog állni. Először Szulajmániában voltam a kurd területen, voltak nehéz pillanatok, rázós helyzetek. Egyszer áttévedtünk Iránba is, egyszer visszatévedtünk az aknamező közepén, de sajnos a térképek nem napra készek, és sokszor előfordulnak olyan kisebb hibák, ami miatt az államhatalok elmosódnak.
Pálmai Géza az iménti percekben tért vissza a járőrszolgálatból. Merre jártak?
Hát a mai nap az korán kezdődött. 7 óra előtt pár perccel elindultunk az innen 60 kilométerre lévő tűzszüneti vonalra, ahol a mai napra szentelt feladatainkat próbáltuk teljesíteni.
Ez miből állt?
Hát ez elsősorban a tűzszüneti vonal mentén lévő két hadsereg állásainak ellenőrzése, kontrollja.
A járőrszolgálaton kívül mi még a dolguk?
Ha a járőrözésből hazatérünk, akkor az egyik következő napon 24 órás ügyeleti szolgálatot adunk itt a főparancsnokságon, Bakubában, a központi szektorban. Utána van egy 8 órás pihenő, majd egy 8 órás éjszakai szolgálat következik.
Az elmúlt 6 hét alatt mi volt a legnehezebb?
A 24. órában már szolgálatot adtam, úgy, mint otthon. Annyi történt csak, hogy a szolgálat végén a pszichikai és idegi terhelés az olyan volt, hogy szinte képtelen voltam aludni az első 24 óra után. Aztán napról napra megszokta az ember a munkát, illetve olyan segítőkészséget tapasztaltunk a környezet részéről, különösen az anyanyelvet beszélők részéről, ami egy kollektívává kovácsolt ezt a munkacsoportot.
Hogyan érzik itt magukat?
Jobban, mint ahogy vártuk az első percbe, azt lehet mondani, azt hiszem mondhatom, hogy szinte mindenki.
Ugyanakkor... Miben számítottak rosszabbra?
Körülményekbe, időjárásba, az ételekbe konkrétan, tehát az objektív körülményekben rosszabbra, nehezebbre számítottunk.
Sokszor irigyelt helyzetben vagyunk. Maláziaiak, indonézek nagyon is irigyelnek minket, mert majdnem minden szempontból megközelítjük a kanadaiaknak az ellátását. Jó lehet, a kanadaiak több százan vannak itt, és nekik rendszeres utánpótlásuk van repülőgéppel, teherautókkal, mindennel. Viszont felszerelésben, élelmiszerben mi szinte amit lehet mindent megkapunk.
A járőrözés napjára például ezt az egységcsomagot. Frankfurti marhaszelet, paradicsomos bab, kenyér, szőlőzselé, cukor, só, ketchup, kakaó és kávépor, és még némi porított tejszín a kávéhoz. Légmentes csomagolásban, és persze hidegen. Szóval majdnem olyan, mint az űrhajós koszt. De megkóstoltuk. Nem katonaként sem rossz. S hogy el ne unják, több mint 10 féle járőrmenü között válogathatnak. A körletben maguk főznek maguknak. Minden nap más nemzet katonáin a sor. Így aztán végigkóstolhatják a félvilág ételeit.
Hogyha édesanyjátok fősze ide repülhetne, akkor ma este mondjuk mit vacsoráznátok szívesen?
Ma estére azt hiszem, hogy hát talán egy jó sólettet, egy kevés vörösborral utána.
Hát én egy jó nagy tál sült krumplit és egy kis rántott csirkét.
Az önök legfontosabb feladata a tűztünet betartásának ellenőrzése, de talán nem kevésbé fontos munkájuk, hogy az egymással szemben álló csapatok hadtesteinek, pontosabban csapatainak helyét egészen pontosan felderítsék.
Valóban a tűztünet megsértésén kívül mi rendszeresen végigjárjuk az állásokat, hol történt változás, milyen közelségben vannak a csapatok egymáshoz, és természetesen azt a térképeken rögzítjük, hogy a későbbi tárgyalásokhoz megfelelő alapot tudjunk nyújtani.
Az eredeti nemzeti határok és a csapatok jelenlegi helyzete messze eltér egymástól?
Hát sok esetben a térképek alapján úgy tűnik, hogy a háború folyamán elég sok változás történt. Hát természetesen nekünk nem az a feladatunk, hogy a korábbi nemzeti határok és a jelenlegi vonalak különbözőségét firtassuk. Nekünk a tűzszünet életbelépésének időpontjától érvényben lévő vonalak változatlanok maradjanak, és addig, amíg a békeszerződés megkötése nem kerül, jelentős konfliktusokat el lehessen kerülni. Természetesen vannak a fronton különböző érdekes helyek, szituációk. Én egy olyan esetről tudok, ahol két katona, egy iraki és egy iráni egymás mellett egy állásban van. Ez
gyakorlatilag pár lépésre egymástól.
Gyakorlatilag karnyújtásnél egymástól. Az ENSZ feladata, hogy ilyen közeli kapcsolat két hadsereg közt ne legyen, mert itt bármikor, bármilyen apró kis probléma miatt új kiúlhat egy fegyveres akció.
Okozott-e gondot, hogy több katonai tömb, köztük a NATO és a Varsói Szerződés katonái ugyanazt a szolgálatot teljesítik?
Folyik az egymás felmérése, hogy ki mire képes, hogy tudnak dolgozni. Ebből a szempontból azt hiszem, a magyar csoport legalábbis a mi részünkön megállt a helyét.
Mennyiért vállalták ezt a szolgálatot?
133 USA dollár a napidíjunk, ebből kell megoldanunk a szállásunkat, az élelmezésünket, ezeket kell fizessük ebből mindent, és hát ami marad, az a megtakarítás.
Viszonyításul annyit, a megélhetés magyar szemmel Irakban igen drága. Egy iraki dinár több mint 3 dollárba kerül, és ezért mindössze 1 liter palackozott ivóvizet lehet vásárolni. Szívesen veszik az iraki katonák az önök jelenlétét?
Tapasztalataink szerint tudják azt, hogy mit jelent az, hogy egy kék sapkát viselő külföldi megjelenik az állásokba. Tudják, hogy a béke megőrzése miatt az ENSZ tevékenykedik területükön, és nagyon kedvesen fogadnak bennünket. Első dolguk, hogy vízzel kínálnak bennünket, ami számunkra igen fontos, hiszen ez a klíma nem a legmegszokottabb az európai ember számára. A napi nagy gyaloglás után folyadékra szükség van, és ők ezt tudják, ezzel fogadnak bennünket az állásokba is.
De így van ezzel az utca embere is. Bármerre jártunk, mindenütt szeretettel vették körül az ENSZ katonákat. Az utcán megállítják, megsimogatják őket, kínálják étellel, itallal.
8 év háború után nagyon kívánják és nagyon akarják a békét az utca emberei. Ezt tapasztaljuk a velünk való bánásmódban is, a katonák közötti beszélgetések során is.
A tűzszünet megkezdésekor a két fél nem volt szétválasztva, és egymáshoz teljesen közel volt.
Összekeveredve?
Összekeveredve. Ez volt tulajdonképpen az egyik nagy probléma is, mert ugye mindenképpen szét kellett őket választani. Viszont nem viselkedtek úgy, mint hogyha ellenségek lettek volna. A vizet adták az irakiak, az Iránból jött a jég hozzá például. Egymást bíztatták a Korán szavaival a békére. Aztán éjszakába hajlóan is ott maradtak, nekünk is ott kellett maradni. De végül aztán sikerült szétválasztani őket 3 nap múlva.
Iraki útunk során nem csak a magyar katonákkal találkoztunk. Bagdadban, az ENSZ központban fogadott bennünket Patil tábornok, az iraki békefenntartó erők vezetője, és a jugoszláv Jovics tábornok, az irak-iráni ENSZ csapatok főparancsnoka is. Mindketten dicsérték a magyar tisztek felkészültségét, megbízhatóságát. Munkájukat, mint mondták, a legnagyobb megelégedés övezi. Köszönet a magyar kormánynak, hogy ilyen jól képzett, a körülményekhez rugalmasan alkalmazkodó szakembereket küldött erre a nehéz feladatra.
Ha a magyar katonák jól teljesítik ezt a 6 hónapot, vagy esetleg a későbbi fejleményektől függően több hónapot, akkor vajon mit jelent ez Magyarországnak?
Mindenképpen politikai elismerés, politikai megbecsülés jelent, és nemzetközi téren, nemzetközi síkon egy olyan előnyt, amire talán később számíthatunk és építhetünk.
Honnan tájékozódnak, honnan szerzik ismereteiket? Nagyon kevés magyar újságot láttam maguk körül.
Ez így igaz. Értesüléseinket elsősorban a helyi sajtóból, angol nyelvű, arab nyelvű, továbbá a helyi rádióállomásokból és a külföldi rádióállomásokból szerezzük. Néha még sikerül Budapestet is hallgatnunk.
De hát a 3 órás időeltolódás azért nehezíti.
Most az a probléma, különösen most az a probléma, hogy éppen akkor kezdődik reggel nálunk a munka, az eligazítás, amikor a Rákóczi induló hangjai felhangzanak.
Milyen gyakran szoktatok hazaírni?
Általában minimum hetente elküldünk egy levelet, de ezt a levelet nem hetente egyszer leülve írjuk, legalábbis én magam, hanem amikor csak van egy kis szabad időm, akkor rögtön leírom az elmúlt pár óra, esetleg pár nap eseményeit.
Éppen tegnap küldtem el egy 22 oldalas levelet, szóval...
Azt hiszem ez volt az eddigi rekord.
Nem, már volt egy 23 is.
Ha most tréfára fognánk a dolgot, akkor Vincellér Gyula és Boc László a házasság elől szökött meg ide Irakba.
Igen, így igaz, én az eljegyzésemet kellett egy kicsit kijebb helyezzem.
Nekem a házasságom tolódott el egy kicsit, de valószínűleg csak igen picit fog eltolódni, mert úgy néz ki, hogy decemberben haza tudok menni egy 2 hétre.
Mikor kapott utoljára levelet otthonról?
Hát éppen most 3 napja hétvégén hoztam a lévgép, vasárnap reggel. 25-én volt a kislányom 1 éves, és a nejem róla és a másik kis gyerekemről, a kis fűről küldött fényképeket, és a kislányról egy kis fűrt hajat levágott, és azt elküldte nekem.
Grósz Károly a parlamentben folytatott megbeszélést Sir William Ryrie-val, a Nemzetközi Pénzügyi Társaság ügyvezető elnökével. A washingtoni székhelyű szervezethez 3 évvel ezelőtt hazánk is csatlakozott. A Nemzetközi Pénzügyi Társaság, amely jelenleg 171 milliárd dollár alaptőkével rendelkezik, azt tekinti legfontosabb feladatának, hogy beruházási kölcsönöket nyújtson, illetve részt vegyen különböző beruházásokban.
Oroszország szívében kanyarog az út. Ezek a faházak már jó 50 éve állnak a rosztovi járásban, Moszkvától vagy 300 kilométerre északnyugatra. Hirtelen, jelzés nélküli útra fordulunk az erdőben, ahonnan még hosszú kilométereken át vezet a betonszalag. Megerősített őrség, áram a kerítésben, többszörös szöges drót. Önök most egy interkontinentális hadászati ballisztikus rakétapázison vannak, ezért kérem, hogy saját érdekükben ne lépjenek át a színes jelzőszalagon. Iván Verskov vezérőr nagy a támaszpont parancsnoka. Intelmét alig, ha nem jó lesz megfogadni. A kerítésen innen aknamező húzódik. Szavaiból megtudjuk, hogy egy RS-10-es jelű nyugaton SS-11-es néven ismert rakétát rejt itt a föld mélye. Nem gyakorló bázison vagyunk. A rakéta most is harci készenlétben áll. Igaz, embert itt nem látni sehol. A parancsnoki bunker, a számítógépek, az indítópult mind több kilométerre van innen, és szintén mélyen a föld alatt. Csák István operatőr kollégámmal együtt minden bizonnyal az első magyar állampolgárok vagyunk, akik beléphettek egy szovjet hadászati rakétabázisra. Mint a szovjet vezérkar képviselői elmondták, erre még a szövetséges országok tábornokainak sem nyílott lehetőségük. Emögött a fehér borítás mögött mintegy 2 megatonnás nukleáris robbanófej nyugszik. Hatóereje százszorosa a hiroshimai bombájénak. Az SS-11-es nyugati adatok szerint a Szovjetunióban a legnagyobb számban telepített hadászati rakéta. Tömege közel 50 tonna, tartályaiban a folyékony hajtóanyag 10 000 kilométerre elegendő. Több mint 20 éve áll szolgálatban. Nem tagadom, van ennél korszerűbb rakétánk is, mondja Verskov tábornok. A lényeg, hogy megfelelően el tudjuk látni az ország és szövetségeseink védelmét. Nem törekszünk azonban fölényre az Egyesült Államokkal vagy másokkal szemben. A minimálisan elégséges védelem doktrinájából indulunk, itt teszi hozzá a vezérőrnagy. És mi lesz önnel, vetem közbe, ha e rakétákat végül is leszerelik, hiszen mint tábornok elég rendes fizetést kap. Miattam ne aggódjon, felsőfokú végzettségem van, mérnök vagyok. Akad munka elég ebben az országban, úgyhogy nem maradok kenyér nélkül. Néhány kilométerrel odébb egy üres rakétasilót is meglátogatunk. Mint mondják, a rakétát elvitték a szokásos műszaki ellenőrzésre, aféle hadászati TMK-ba. A zöldre festett silóban most üresen lógnak a rakéta vezérlőrendszeréhez kapcsolódó adatközlő kábelek csatlakozói. Kísérőinktől tudom, hogy az itteni katonák és tisztek nem tudják, nem is tudhatják, hová indítják a rakétát, ha ilyen parancs jön. A számítógép csak rejtjelezett kódot közöl. A szolgálatba lépés előtt mindenki szigorú orvosi vizsgálaton megy keresztül, és minden egyes alkalommal kötelező az alkoholszondázás is. Itt csak egyszer lehetne hibázni. Kérdésemre Verskov tábornok így fogalmaz. Az alatt a 20 év alatt, amióta a rakétás csapatoknál vagyok, nincs tudomásom sem balesetről, sem tűzről, sem robbanásról. Nem tagadom, a kísérleti lőtéren az új típusok próbájánál volt már rá példa. De a rendszerbe állított rakétáknál minden többszörösen biztosított. És fatális műszaki hiba gyakorlatilag nem fordulhat elő. Önök is láthatják, hogy a szovjet rakétabázist meglehetősen szigorúan őrzik. Ezek az intézkedések nem a kíváncsiskodók, hanem a terroristák, diverzánsok vagy elmebetegek távoltartására szolgálnak.
Nos, a bivajok nem mennek a Vágóhídra. Riportunk után többen is jelentkeztek, hajlandók beszállni a mentőakcióba. A rezervátum az előzetes egyesség szerint kizárólag idegenforgalmi célokat szolgál majd. Költségeihez az érintettek a jövő nyártól járulnak hozzá. Korábban kápolna puszta a génbank szerepét is betöltötte aféle biológiai raktárként, ám ezt a funkcióját most elveszíti. Igaz, ilyen formán férfi, akarom mondani, bika nélkül marad a bivaj hölgykoszorú, de hát életüket éppen ennek köszönhetik. A végveszélynek ugyanis akkor ment híre, amikor az állami gazdaság vérfrissítésre egy bikát vásárolt volna. Csak hogy a mezőgazdasági minisztérium közölte, nem hogy bivaj fiúra nem ad külön pénzt, hanem még az eddigi támogatást is megvonja. A bivajokat az ígéret szerint immár nem fenyegeti veszély. Az állami gazdaságiak azért aggódnak egy kicsit. Nehogy úgy járjanak a pénzzel, mint a tehenek a bikával. Hogy tudnélik, csupán ígéret maradt az egész.
Az FDS önálló, demokratikus, alulról építkező érdekvédelmi szervezet kíván lenni, része a megújuló magyar szakszervezeti mozgalomnak. Miért gondolják, hogy jobb lesz így önállóan?
Jobban, kifejezetten tudjuk érdekeinket képviselni minisztériumok felé, valamint a szakszervezetek országos tanácsa felé is.
A pedagógus szakszervezettel elégedetlenek voltak?
Igen, voltak olyan gondjaink a pedagógus szakszervezettel, hogy nem mindig tudta ezt a 30 ezres létszámnak az érdekeit egyértelműen képviselni. Várjuk mi azokat a felsőoktatási dolgozókat is, akik most jelenleg nem a pedagógus szakszervezetben vannak, orvosokat, agrár felsőoktatás dolgozóit. Legfontosabb feladatunk a következő. Először is a felsőoktatás megfelelő anyagi, erkölcsi elismerése, a második autonóm egyetemek kialakítása, kiépítése, ehhez segítségnyújtás, és a harmadik kilépni a nemzetközi porondra. Szakmai, szakszervezeti kapcsolatokat kell itt építenünk, nemzetközi vonatkozásban is nem szabad lemaradnunk az európai egyetemektől.
Hogy az ágyaknak csak a fele kihasznált, nem újdonság, hiszen a tudomány segítségével ma már sok betegséget meg lehet előzni. És a gyed bevezetésével a gyerekek ma már a legsérülékenyebb korban otthon vannak, és így ritkábban betegszenek meg. Milyen jó, mondhatják sokan, hogy a gyermekkórházak nincsenek tele, hiszen így legalább a zsúfolt kórtermek megszüntethetők. Sajnos azonban ehhez olyan technikai és szervezeti átalakításra lenne szükség, amelyre ma nincs mód. A kihasználatlan kórházak tehát állandó költségvetéssel működnek, és a humánumon kívül semmi sem ösztönzi őket arra, hogy a gyerekeket minél hamarabb hazaengedjék. Hosszú távú megoldásként marad tehát a központi átszervezés, amely a két területi osztály megszüntetését tervezi, és a gyermekellátást kizárólag a gyermekkórházakba tenni át. Ha ezzel az átszervezéssel az anyagi és technikai eszközöket is átcsoportosítanák, úgy a gyerekkórházak korszerűbben működhetnének. De addig is.
Azt, hogy a gyerekosztály részét milyen profilra alakítjuk át, konkrétan a Péterfibe, erre vannak elképzelések. Felmerült esetleg egy serdülő résznek a kialakítása.
Ami eddig nem volt.
Igen, és a Ján Ferenccel kapcsolatban pedig egy gyermekideg sebészet kialakítása.
Tehát semmiképpen sem kerülnek ezek az ágyak a felnőtt ellátás körforgásába.
Egyelőre nem úgy néz ki. A végső cél az ez, de egyelőre nem úgy néz ki.
Kint még csak köd és ősz, bent már jég. A Budapest sportcsarnokban háromnapos versenyt rendeznek a Népstadion Novarat és a Duna kupáért. Az immár hagyományos versenyre 14 ország műkorcsolyázói és jégtáncosai, na meg a rendezők várják a nagy érdeműt. Egyébként a program keretében holnap 11 órakor begselejtező mérkőzésen lép pályára az újpesti Dózsa jégkorong csapata a skót Murrayfield együttes ellen. A parlamentben még ezekben a percekben is tart olimpiai bajnokaink ünneplése, pontosabban az elnöki tanács kitüntetéseinek átadása. Ezúttal valamennyi olimpiai bajnokunk a Magyar Népköztársaság csillagrendjét veheti át Straub F. Bruno-tól, az elnöki tanács elnökétől. Ez nem volt mindig így, hiszen a bajnokok a múltban általában a munkaérdemrend aranyfokozatát kapták. Egyébként most a csillagrendet Szécsi Tamás, Hegedűs Csaba, Parti János és Török Ferenc edzők, illetve szövetségi kapitányok is megkapták. Ezen kívül a munkaérdemrend aranyfokozatát 6-an, ezüstfokozatát 13-an és bronzfokozatát 4-en vehették át.
Igaz volna az a feltételezés, hogy most önök közelebb vannak a belföldi termelőkhez, mint korábban?
Én remélem, hogy a belföldi partnereim is egyetértenek vele akkor, mikor azt mondom, hogy igen. De ennek például van egy nagyon egyszerű és markáns magyarázata, hogy például egy sor külföldi vegyes vállalatunkba, ma már a belföldi partnerek is tagok.
Nagy bajban volt a Moninpex bor ügyben, beszűkültek a piacok. Most úgy hírlik, valamiféle változás lesz, igaz ez?
Miután olyan híreink vannak, hogy a Szovjetunióban azért a bor és pezsgő fogyasztás tiltását valamilyen mértékben enyhíteni fogják, ez pedig óhatatlanul egy nagyobb igényt jelent 1989-től már.
Új termékcsoport a Moninpex munkájában a friss zöldség és a gyümölcs, de ez egyfajta idegességet teremtett a piacon.
Vagy 20-an vagyunk egy termékcsoportban. Itt nagyon fontos az, hogy akik újonnan kezdik ezt, megtanulják ezt a szakmát is, megtanuljuk azt, hogy azért nagy károkat ne okozzunk egymásnak és a magyar népgazdaságnak se, ez pedig nagyon erősen vonatkozik a közös piacra, ahol lehet olyan hibákat elkövetni egy-egy vállalatnak, ahol aztán egy elég hosszú procedúra a hibásnak a keresése, viszont az egész magyar exportot az adott termékcsoportba egy bizonyos időre hátrányosan sújthatja.
Szinte nem múlik el nap, hogy ne halanánk újabb Szigeti Endre, Várkonyi Zoltán, Kovács László, egyébként nagyobb arányban részesüljön a nemzeti jövedelemből, érezhetően javuljon a nevelő, oktató kutatóság, amely már megkezdte. Nyitjuk meg a vitát, majd lehetőleg pontom van a ülésre. Egyes szekció a tudományos 30. ülésén megválasztotta a küldött értekezlet különböző bizottságai. Ezek még nincsenek visszaszámolással, ennek vége küldött társadalmat, hogy tájékoztassa a küldött értekezlet.
Az előadó teremben az egészségügyi, pedagógiai és szociológiai témák mellett ma kiemelt szerepet kaptak demográfiai gondjaink.
Változatlanul fontos kérdés az, hogy viszonylag kevés gyerek születik. Legalábbis föl kell készülnünk, hogy ezzel a problémával tartósan együtt kell élnünk. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a nyugdíjasok száma gyarapodni fog. Ez pedig olyan terheket jelent mind az államra, mind az érintettekre, amiket nekünk érdemben foglalkozni kell.
Mert sajnos már ténykérdés, hogy az előregedő társadalmak közé tartozunk. Azaz évről évre meg nem születő 10-15% ma még csak statisztikai adat, de hosszabb távon a nemzedékek közötti eltartási szerződést teszi majd lehetetlenné. Olyan helyzetet kell tehát teremteni, adózással, erkölcsi és egyéb anyagi elismeréssel, amelyben a gyereknevelés nem teher, hanem perspektíva a családnak, összegezték a tudományos ülés részvevői.
Mi most találkoztunk igazán először a háborúval.
1988. augusztus 20-a. Az irak-iráni fronton elhallgattak a fegyverek.
Nagyon sokat gondolkoztam, hogy jöjjek-e vagy ne jöjjek. De hát nem lehet ezt a helyzetet kihagyni.
Csend van a frontvonalon.
Nagyon sok az fel nem robbant lövedék, az akna. Ők sem tudják, hogy hol vannak az aknamezők pontosan.
A fegyvernyugvást ENSZ katonák vigyázzák. A 15 magyar az iraki oldalon teljesít szolgálatot.
A pszichikai és idegi terhelés az olyan volt, hogy szinte képtelen voltam aludni.
Szerettük volna egy napjukat bemutatni, ez azonban lehetetlen volt.
Amit nem lehet megszokni, az a családtól való távollét, azt csak elviselni lehet, ez a meggyőződésem, megszokni nem.
Bármerre jártunk, mindenütt szeretettel vették körül az ENSZ katonákat.
8 év háború után nagyon kívánják és nagyon akarják a békét az utca emberei.
A főnapi rend, mint mindenütt, a megye gazdasági, politikai, társadalmi helyzetének elemzése és az annak alapján készült feladatterv megvitatása volt. Összecsengtek a vélemények az alapszervezetekben folyó pártmunka presztízsének visszaállításáról, az információ áramlás akadályairól, a pártus hivatalnoki működéséről. Bankár, pedagógus, munkás, ideológus, Csaknem 30-an mondták el véleményüket. Köztük néhányan a június 29-i döntés ellenére mégis a megyei pártértekezlet összehívását indítványozták.
Mi most nem pártértekezletre készültünk, hanem pártbizottságülésre. Ezzel kapcsolatosan végeztük el a munkánkat. Itt nagy jelentőségű döntéseket hozunk, elfogadjuk a politikai programot, személykérdésekben döntünk, de az, hogy ez miként találkozik a megye pártagságának, széles közvéleményének az egyetértésével, az ezután fog eldőlni. Ha a pártagság és a széles közvélemény úgy ítéli meg, hogy ez olyan politikai program, ami alapján lehet dolgozni, és megnyugtató lesz a közvélemény számára az a döntés, amit személyügyekben hozunk, akkor úgy gondolom, hogy egy megyei párti értekezlet összehívása feleslegesen kötné le az energiánkat, és akkor holnaptól kezdve a cselekvési lehet a szó, és hát akkor dolgoznunk kell.
A hozzászólások tudósításom perceiben még tartanak. A pártbizottság új tagjainak megválasztására a késő esti órákban kerül sor.
Hogy a politikai program tartalma kevés segítséget ad az alsó szintű pártterveknek, alaptervezeteknek a megújuláshoz, mivel nem elég konkrét.
A szavazáskor egészen szokatlan dolgok történtek a parlamentben a mai napon, amely Bős Nagymaros jegyében zajlott, de erről majd később. A hozzászólók szám szerint 22-en tovább győzködték a képviselőtársakat, illetve a kormányt. Győzködték, mondom, mert hogy sikerült volna meggyőzni valakit is arról, hogy már eddig kialakult véleményét megváltoztassa, az nem derült ki. Akár a bizonytalan költségeket, a várható hasznot, akár a műszaki megoldást, akár a beruházás környezetvédelmi hatásait vesszük figyelembe. Ez a parlamenti vita nem csökkentette azoknak a lelkiismeret furdalását, akik a döntés felelősségének súlyát már-már elviselhetetlen tehernek érzik. Volt, aki határozottan azt javasolta, hogy ne is vállalják ezt fel, hiszen a beruházás megkezdéséről sem a parlamenti képviselők döntöttek. Ismét felvetődött a népszavazás gondolata, de az is, hogy döntsön a kormány, vállalják ők egy ilyen horderejű döntésért a felelősséget. Volt, aki higgadtan, de határozottan, adatokkal, észérvekkel, volt, aki indulatosan, érzelmi töltéssel vitázott. Mások politikai érveket hoztak fel, 13-8 arányban a beruházás befejezése mellett, illetve ellene. És most jön a mai nap meglepetése. 32 képviselő írta alá azt az indítványt, amelyet az országgyűlés elnökéhez címeztek, és ebben név szerinti szavazást kértek a környezetvédelmi miniszter tájékoztatójának elfogadásáról vagy elvetéséről. De végül is a többség úgy határozott, hogy a döntéshez nem adják nevüket. Ugyanis 34 másik képviselő indítványozta, hogy legyen zárt ülés. Később ezt visszavonták ugyan azzal a feltétellel, ha nem név szerint csupán felállással szavaznak. Ebben maradtak. A végeredmény néhány módosító javaslattal kiegészítve a környezetvédelmi miniszter beszámolóját 19 ellenszavazattal, 31 tartózkodás mellett a képviselők elfogadták. A beruházás sorsa tehát eldőlt. Folytatódik.